Sziasztok, ez az After Podcast, én Sajódái vagyok. A kicsit korábban szerettem volna ezt az adást, de egyéb ilyen-olyan dolgok miatt nem akart összejönni. Ádi írta is, hogy mint a Chinese Democracy lemeze a Guns N' Rosesnak, hogy így mindig csak toltuk, mert össze tudtuk hozni. De végre be tudunk kezdeni egy olyan téma, amit már régóta kerülgettem, és most, hogy megjelent a Kornnak a Requiem című új nagy lemeze, úgy gondoltam, hogy ez ideje kicsit beszélgetni a Kornról, a New Metalról, a Korn hatásáról, némileg az új lemezről, meg arról, hogy mi is volt ez a New Metal a 2000-es évek környékén, ami annyira megosztó volt akkor, és annyira érdekes reneszánszát éli most. Itt van velem Miskolc legnagyobb Korn rajongója, Fekő Ádám újságíró, szevasz Ádi!
Szia, Dávid! Azért kiemelném, hogy remélem, hogy ez a podcast jobb lesz, mint a Chinese Democracy, mert azért élő ember, de nem találkoztunk, aki ezt így szereti hallgatni, úgyhogy...
Az így van.
Úgyhogy biztos jobb lesz.
Hogy volt, neked tényleg volt egy Korn rajongó klubod Miskolcon?
Nem, ez azért egy nem is finom hazugság, ez így nem igaz. Hát ugye az volt, hogy hát ugye 86-os vagyok, még azt sem mondanék, hogy én voltam Miskolc legnagyobb Korn rajongója, csak nekem volt a legjobb internetem, és hát akkoriban azért viszonylag logikus volt, hogyha egy ember egy kicsit ilyen rebel is akart lenni, akkor vagy hip-hopos lesz, vagy pedig rocker. Én természetesen rocker lettem, és hát akkoriban viszonylag természetes volt, hogy előbb-utóbb belefut az emberekbe a New Metal dolgokba. Ugye akkor elképesztően nagy dolog volt a Limp Bizkit, amit egyébként nem szerettem, mert én egy ilyen tök más úton elkezdtem, és én hamarabb hallgattam egyébként Iron Maiden-t, mint Korn-t. Ezzel aztán elkezdtem kifejezetten foglalkozni, és még úgy beismertem magamnak, hogy persze a Metal Hammerben azért úgy általában szeretik herótozni ezt a New Metal dolgot, meg úgy volt ez az ilyen ellenállás, vagy ilyen szembenállása a True Metalosok és a New Metalosok között, erről majd később biztos sokat beszélünk.
Ó, mindenképpen.
Egyszer csak így rájöttem, hogy azok, hon ez igazából nekem kurvára tetszik, hát 10 éves vagyok, pont olyan dolgokról szenved a Jonathan Davis, ami ennek engem érdekelnek, meg családi dolgok, meg ilyen kicsit ilyen infantilis image az egészhez, de jó kurva mérő hangolt gitárok, lehetett rá ugrálni, és úgy átélezhettem a fájdalmat. És hát ez nyilván nem egy Korn fan klub, ez valójában nem is én csináltam egyébként, egy Nelson Bece nevű srác, fogalmam sincs, hogy mi lehet vele egyébként, csinált egy kornfan.hu nevű oldalt, és ott így összejött egy ilyen Korn rajongó közösség, és hát annak ilyen viszonylagosan aktív tagja voltam, de hát olyan szinten aktív, hogy szerintem egyikükkel se találkoztam egyébként soha személyesen.
Hányba járunk egyébként, amikor a konfan.hu ment?
De szerintem ez ilyen 2001-2002 ilyesmi.
Csak azért kérdezem, mert egyébként érdekes, hogy köztünk van 2 év, és én ugye a New Metalba úgy kerültem bele, hogy akkor már az volt az MTV, meg mindenhol Limp Bizkit, meg Linkin Park, meg System of a Down, meg ilyenek. De hogy azért azt jól érzem, hogy itthonra a Korn hatása az jóval később érkezett meg, mint az első nagy lemezük, ami ugye 94-ben már megjelent.
Egyébként nem is annyira a Korn hatása, most nyilván egyébként a 94-es Kornnal nyilván értem, hogy nekem is nagyon, tehát nincsenek ilyen akkori tapasztalataim, hiszen 94-ben még aztán tényleg egyáltalán nem érdekelt, így az, nem a DJ Bobót hallgattam szerintem. És ugye amikor az ember elkezdett az ilyen hosszúhajú zenekarok iránt érdeklődni, akkor nyilván az internetezés dolog azért nagyon gyerekcipőbe járt, még hogyha valakinek volt is, akkor is még talán a Napstert már ugye elkezdte sejteni, de hát az, hogy itt albumokat, tehát akkor még egyértelműen volt a zenei sajtónak szerepe. És ugye Magyarországon a Metal Hammer volt természetesen a mindennek a közepe akkoriban.
Ami rock és metal.
Ami kifejezetten rock és metal, és annak nagyon erős ilyen ízlés és közösségformáló szerepe is volt akkoriban, főleg azoknak, akiknek nem volt MTV-k, mint például nekem. És ők ilyen nagyon, hogy is mondjam, konzervatív rockzenei sajtó, egyébként a mai napig azok, nincs is vele különösebben baj, de hogy mindegy. Tehát hogy szerintem nincs az a baj, hogy ők így felvállalják azt, hogy számukra nagyjából 95-ben véget ért a rockzenei szia. De pont nemrég, valami emlékem van is róla, hogy még utólag megnéztem a híres metalhammeres hangpróba rovatot, ami ugye azt hiszem 20 lemezt pontozott a teljes szerkesztőség, együtt meghallgatták, vagy ha gondolom csak átgörgették, nagy ez most mindegy. És akkor az első Korn, ami azért egy már bőven egy alapvetésnek számít így visszanézve, az azt hiszem annak az utolsó előtti, vagy utolsó előtti, előtti helyén végzett, és aha, amúgy se szerették különösebben, tehát mindig lepontozták. Volt, mit tudom én, két ember, aki szerette, azok megírták róla az általában ilyen pozitív hangvételű lemezkritikákat, meg voltak, nyilván a metalhammernek általában fordított interjúból éltek, és akkor néha bekerült egy-egy Korn interjú is, meg azt hiszem voltak címlapon is, de hogy ők maguk egyébként nagyon érdekesen azt kommunikálták, illetve a Metalhammer hagyományos közönség, és éppen ezért azért a magyar metálos széna is, hogy azért a Korn az egy ilyen szar divatzenekar, aminek semmi köze nincsen az úgynevezett valódi metal értelmezéshez, meg kiárosították őket, meg hip-hop, meg izé, budgyosgatják, meg nem tudom mi, és ezért ennek egyáltalán nem volt igazából ilyen ténylegesen saját sajtója magyar nyelven. Emiatt is egyébként akkor nem volt egy ilyen nagyon trendi dolog itthon. Egyébként annyira nagyon trendi, soha nem volt, mint a Limp Bizkit például, vagy persze a Linkin Park.
Tehát, hogy Amerikában az amerikai MTV-n is olyan sikereik voltak, meg olyan kereskedelmi sikere volt az első lemezeiknek, hogy nekem fura az, hogy miközben Amerikában ők ennyire működtek, és tényleg ugye volt is Jonathan Davisnek egy ilyen nyilatkozata, hogy volt egy időszak, amikor csak NSYNC, Backstreet Boys és Korn ment az MTV klipek közül, hogy ide hozzánk Magyarországra nekem nagyon tisztán megvan, hogy a Korn az kicsit outsider volt már, mire a nagy Limp Bizkit, Linkin Park féle new metal vonal megérkezett, és valahogy az nem tudta áttörni azt a mainstream érdeklődést, mint akár a System, akár a Limp Bizkit, akár a Linkin Park, hogy így valahogy a Korn, és most én az adás miatt végighallgattam majdnem a teljes diszkográfiát, egy kicsit azt hiszem értem is, hogy miért.
Egyébként igen, jól látod, de hát ez szerintem az ilyen magyar, meg általában az ilyen kelet-európai, vagy közép-kelet-európai ízlésvilágisnak is köszönhető, hogy azért most legyünk köszönhetik, Magyarországon nagyon könnyű az alter kategóriába bekerülni, tehát a Korn is egy ilyen underground dolog maradt főleg. A Limp Bizkit az már azért elég ilyen az akkori magyar zenei, vagy ilyen mainstream zenei sajtó szerint egy ilyen trendi dolog volt, hiszen ott ilyen fasz a baseball sapkák voltak, meg rappelés, meg mutogatás,
könnyen lehetett marketingelni.
Igen, és hát most ehhez képest a Korn azért azzal, hogy tényleg nem is tudom, gyerekkori abúzusról énekel, meg egyedül létről, meg stb. És mindezt úgy, hogy ráadásul még kiabáltak is össze-vissza, meg azért ott azért
nem lehetettek annyira. Hát nem volt annyira
dominánsabb. Nem is reppeltek, igen, ott a Jonathan Davis elején szerintem inkább csak nyöszörgött, mint énekelt, ezt azért így mondjuk ki.
Erről majd később beszélünk, erre van egy pár gondolatom.
És hogy emiatt ők így bekerültek ebbe az ilyen alter fakba, az ilyen felvilágosultabb metálosok hallgatták őket általában.
A
Deftones-t is természetesen, és az így benne maradt, és azért szerintem nem létezik ténylegesen konsláger Magyarországon. Tehát, hogy nyilván most már, hogy az ember nem is tudom, mászkál Budapesten, azért az emberek nagy része ebben az én korosztályom, mert hogy fog tudni mondani egy-két Korndal, tudja, hogy mi az, de azért nem volt akkora őrület a Korn körül. Ez szerintem nagyba köszönhető, mondom, a helyi zenei sajtónak, aminek akkoriban még tényleg mondom volt hatása, mert nem lehetett csak úgy minden lemezt meghallgatni, és akkor nekem is alap volt, hogy amiről jó kritikát olvasok, akkor valószínűleg azt megveszem, vagy bemegyek a lemezboltba és belehallgatok, talán egy 10 percet engedtek. De hát ugye nagyon sokat mondó adat, hogy ezt viszonylag kevesen tudják rólam, hogy ugye pont a kornfan.hu-s társasággal, hát tulajdonképpen nem vagyok benne biztos, hogy az én ötletem volt úgy teljes mértékben, de az biztos, hogy nagyon nagy támogatója voltam, hogy a Nuskál fog, én mindig Nuskulnak mondtam, soha nem kellett kimondanom élő szóban.
Nuskál, nem?
Hát én magamban mindig Nuskulnak mondom, ilyen jó magyarosan, mint a Beatlist, és hogy azt úgy kifejezetten, ami most egy tök ilyen prosperáló zenemagazin lett, én mindig meglepődök rajta, hogy ez még létezik, de már az ottani emberek nem is tudják, hogy bármi közön volt hozzá valószínűleg. És akkor ezt egy pár emberrel, akik ott állandó kommentőrök voltak, találtuk ki, hogy így létezik egy olyan rock metal zenei szcéna, amiről igazából magyar nyelven nem lehet normális cikkeket olvasni. És akkor kitaláltuk, hogy ezt így karoljuk már fel, mert tényleg van egy csomó olyan zenekar, mit tudom én az Orgyról szerintem, a Metal Hammerből nem olvastam soha egy kurva szót sem. Amúgy visszanézve jogos, mert én sem emlékszem semmire már az Orgyból, csak a nevére, mert ki elég jó neve van. És akkor úgy gondoltuk, hogy akkor csináljuk meg mi. Azt nem mondom, hogy egyébként születtek ezután jó cikkek ebben a témában, mert borzasztó cikkek születtek nagyrészt, de aztán, így, aztán ez így kinőtte magát.
Akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag a Korn eljövetelétől volt érezhető egy ilyen skizmus, egy ilyen vált, egy ilyen szakadás a metal hallgató közegben, hogy az ilyen kapuörködő metal attitűd, ről elkezdtek leszakadni azok a metal hallgatók, akik mondjuk így nyitottak az olyan dolgok felé, ami már egyértelműen nem a bőrnadrágos, nem tudom, feketére festett arcú klasszikus metal sztereotípiekből jött, hanem tényleg Adidas melegítős rasta arcok ragázva.
Ez a, igen, megjelentek azok a figurák, akiknek már azért így, akiknek egyrészt nem volt büdös annyira, akik úgy titokban Eminemet is hallgattak.
Aha.
És ez a metal dolog, ez egy ilyen elképesztően nagy dolog volt ugye mindenhol, és az, hogy mennyire más volt egyébként a magyar országi fogadtatás a nem magyarhoz képest, arról tök sokat elmond, hogy az egyik német metal magazin, aminek most elfelejtettem a nevét.
Total Rock magazint, valami ilyesmi lehet,
nem? Körrang, azt hiszem, így kell.
Nemzetközi, na mindegy.
De azt hiszem német székhelyi.
Na mindegy, igen.
Na mindegy, szóval, aha, hogy ők ugye a, már a Kornak a 90, azt hiszem 96-ban kiadott második lemezét, akkor volt ennek az újságnak egy díjátadója is, ami egy ilyen, akkoriban szintén egy tök nagy dolognak számított, hogyha azt valaki mondja, és akkor már a Life is Peachy lemez, az ott már az év lemeze lett. Magyarországon még bőven ott tartottunk, hogy mindenki a Judas Priest énekesének a visszatérését várta a Judas Priestbe, és ezzel ki is alakult egy ilyen elég egyértelmű szembeállás a két széna között, ami persze túlnyomó rész az olvasói levelekben mutatkozott meg, tehát egyébként ugyanabban a kocsmában járt mindenki, gondolom nem csak Miskolcon történt ez meg, és persze nem is tudom, vitáztak, hogy ez most így divatzene vagy nem, tehát azért nem volt ez egy ilyen vérre menő harc, de azért az egyik kör az szeretett nevetni a másikon, és ugye ott volt az egyik kör, az mindig azt mondta, hogy nem is tudom, volt egy ilyen szórakoztató dolog, hogy nem is tudom, 10 dolog, amit egy nyugatel zenekarba tegyél meg, és az egyik, és akkor nagyon kifigurázták, hogy nem is tudom, mindenképpen írjál valami gyerekkori traumáról dalt, az is jó, hogyha csúfoltak az oviban, meg a vegyél be egy DJ-t és mondd azt nekik, hogy már az oviba is Slayerre tologatta a kisautókat. A másik oldalról pedig megérkezett az, hogy nem is tudom, akármikor problémád van, akkor először az jusson eszedbe, hogy mit tenne most Bruce Dickinson, és akkor ugye elkezdődött ez az ilyen közepesen humoros ilyen kekeckedés. És emiatt aztán ez a new metal dolog igazából nem is annyira a metal szcénának a sajátja lett egy ideig, és tegyük hozzá, hogy azért ebből létezett egy ilyen nagyobb ellenállás is, tehát érdemes megfigyelni, hogy amikor a Slipknot befutott, akkor a Slipknot énekese, nagyon érdemes ilyen korai Slipknot interjúkat olvasni, nagyon kevés röhelyesebb dolog van nála.
Mert?
Megállás nélkül azt magyarázta, hogy az egy teljes tévedés, hogy ők ehhez a Korn meg Deftones vonalhoz tartoznának, mert hogy melyik zenekart tudod mutatni ebből a new metal szcénából, aminek blast beatek is vannak, meg hogy érdemes megnézni, hogy mi a turnébuszon Dark Throne-t hallgatunk, és ezzel, hogy mi elképesztően nagy kurva kemény arcok vagyunk, tényleg elképesztően kínos volt egyébként ekkoriban. Viszont 20 év távlatában már azt hiszem, hogy még kínosabb.
Pedig azért a Slipknot egyértelműen ehhez a new metalban ahhoz kötik.
Hát most már nem is beszélnek annyira ellen, de akkor nekik ez volt az imidzsük, hogy ők így annyira hangoztatják, hogy ők nem ezek a tingli-tangli new metalos ilyen limitkét tartok, hanem ők ilyen kurva kemény metal zenét játszanak, és hogy iszonyatos az egész, amit csinálnak. Egyébként szerintem az egész a mai napig arról szól, hogy ilyen kicsit ilyen kompenzálási, kényszeres srácok, akik így kapkodnak.
Hát azért az egész new metal műfajról ezt azért el lehet kicsit húzni, mert, és akkor térjünk kicsit rá a Korn kezdetére, mert én egyrészt nem vagyok, hogy most mondjam, a new metalt én tényleg csak ilyen mainstream szinten fogyasztottam, ami bejött a MTV-ből, meg a rádióból, meg az újságokból, és én 12 évesen azt láttam, hogy wow, ez a piros baseball sapkás csávó térzokniba, hú, de nyomja, és hogy milyen dühös, meg amúgy groove-os, meg amúgy slágeres volt az is, meg a Linkin Park is, a System is, tehát ilyen tök jó zenék jöttek be ebbe a korszakba egy 12 éves számára. De most így felként azért végighallgatom a Korn életművet, és egyrészt az egyik fontos pont az volt, hogy amennyire nevetséges az, hogy van egy zenekar, aminek az a neve, hogy Kukorica, K betűvel, az R betűt fordítva írják, a tagokat Monkeynak, Headnek, és Fieldynek hívják. Az első öt borítójuk az csak arról szól, hogy hogyan lehet gyerekeket ijeszgetni creepy emberekkel, meg képekkel, meg ilyesmi. Ha belegondolsz, az első pár lemezők borítója az csak arról szól, hogy valami kislány ugróiskolázik a szakadékba, egy kislány hintázik, és jön valami árnyék.
Ez az ilyen iszonyatosan fontos része volt
ennek az egésznek. Igen, csak ezt mondom, hogy nekem ez a fura, hogy ezért éreztem mindig is például a Kornt kicsit cikinek. És nagyon nehéz, szóval ők az zenekar, ugye mondják azt, hogy nincs rossz zenekarnév, már rossz zenekarnévből is lehet egy jó produkciót csinálni, ami majd legitimálja a zenekar nevet. Na, a Korn az egyetlen kivétel, ami bármit csinálhat, nem fog átrendülni azon, hogy Kukorica a neve a zenekarnak. Na de, ettől eltekintve, a Korn első lemeze, az meg az keci durvá jó.
Az egy nagyon jó.
Mai fejjel visszahallgatva, én emlékszem arra, amikor, amit te is mondtál, hogy a Korn Underground vonal volt itthon, én a Deftones Korn vonalban nem is tudtam elmélyülni, mert nem értettem, miért szeretik annyira. Én a party metalt szerettem, azért Static X-et, meg ilyesmi, nyilván én, mint nem metalból érkező ember, nekem ezek voltak izgalmasak. Szóval mai fejjel meghallgatva a Korn első lemezen, a korai lemezeik, azok elképesztően sok dologban voltak úttörők. Akár a slappes basszerba, amit még egy laptop hangfalon keresztül is kihallasz, akár azzal, hogy konkrét West Coast hip-hop számokat integráltak a ritmus szekciójukba, az, hogy egyébként a Jonathan Davisban az meg igazából ilyen ragaszerű ének stílus nyomott már akkor, mielőtt még bárki, szóval annyi új dolgot csináltak, hogy azért felmerül bennem az, hogy ők vajon annak-e az áldozata, hogy ténylegesen annyira rosszul brendelték magukat, hogy soha nem vett őket senki komolyan.
De hát annyira, tehát most ezzel rosszul brendelték magukat, azért
a statisztikák... Valami népszerű sikere egy zenekar, persze, csak ezt mondom, hogy attól, hogy a Kornt mi mindig sokan megmosolyogják, annak ellenére, hogyha valaki meghallgatja az első lemezüket, az egy hát ignoráns ember, aki azt gondolja, hogy abban nincsen annyi olyan momentum, ami később évekig meghatározta a rock és metal zenét.
Hát és nyilván egyébként voltak a Kornak is erőzményet, mit tudom én, ez a Slapper és egyébként a Primus volt.
Mert igen, a Face No More-ból jött egy csomó minden,
ez így összességében sehol nem jelent meg ennyire könnyen befogadhatóan. Egyébként tehát azt azért nem lehet mondani, hogy egyébként egy ilyen Korn egy ilyen nehéz zene lenne, maximum szomorú, meg ilyesmi, de hogy azért azokon a dalszerkezetkeken nem kell olyan kurva sokat gondolkozni, maradjunk annyiban. És szerintem itt ami iszonyatosan fontos volt, az, hogy ez volt szerintem az ilyen nyitánya annak, amikor a metal nagyon erőtösen ráment a ritmus szekcióra. Tehát, hogy nyilván ezek az ilyen dinamikai változások,
hogy a refrére...
Igen, nem volt gitárszóló, a rossz nyelvek szerint azért, mert nem tudnak annyira jól gitározni, de hát ez mondjuk szerintem a lehető legkevésbé probléma. És ráadásul ilyen elképesztően depressziós volt ez az egész, és ezt ugye ne felejtsük el, hogy ez azért, hogy így az első Korn, az ugye nem olyan sokkal ugye a grunge hullámnak a teljes kipukkadása után született meg.
94 és, az első Korn lemez.
Igen. És hogy már a Kurt Cobain 94-ben lelőtte magát, meg már a, mit tudom én, az Alice in Chains már rég szétesett, meg már igazából nem tűnt olyan borzasztóan érdekesnek ez az ilyen kockás inges szomorú gyerek vonal. És akkor egyszer csak megérkezett ez a nu metal dolog a Kornnal először tulajdonképpen, ahol először vállalták fel, hogy ezek az ilyen creepy arcok, tehát akik már nem ezek az ilyen szomorkodós, ilyen egyedül gitározgatós.
Hanem akik megijesztik a gyereket az utcán.
Egyrészt megijesztik, meg hogy ők maguk is gyerekek, és hogy ez az a kör, ami egyébként egészen addig mindenhonnan ki volt közösítve egyébként. Tehát, hogy így érted, ilyen rasztahajú, ilyen hülye gyerekek, meg mit tudom, mindenki nagyon bénán nézett ki egyébként. Külön érdekes egyébként, hogy mennyire fel. Még a Kurt Cobainnak már voltak egyébként hasonló húzásai, de ezt az ilyen ezt az ilyen, hogy is mondjam, az ilyen nemi szerepekkel való játszadozást, ezt egyébként Korn azzal, hogy, hogy a Jonathan Davis rendszeresen szeretett szoknyába fellépni, az, az egyébként a 90-es évben az egy ilyen különleges valami.
Ez igaz, volt. Ez igaz.
Tehát, hogy amikor a rockzene, a kifejezett metal zene hosszú idő után nem kellett, hogy maszkulin legyen, sőt...
Mondjuk egyébként a Judas Priestről beszéltél, és azért, hogyha, na szóval, hogy na, azért vannak feminin példák az ős metalban is.
Igen, de az már inkább utólag tűnik feminin. Tehát, hogy a Rob Halford coming out-ja után így összeállt ez a dolog, de hogy azért a Judas Priest egy hangsúlyozottan kemény zenekar volt, arról nem is beszélve, hogy nyilván a Judas Priest rajongócából is azért egy, hogy is mondjam, túlnyomó részt férfiakból áll. És a Korn az először felmerte vállalni azt, hogy én gyenge vagyok, hogy engem baszogattak iskolába, és...
Elvileg abuzálták is, hogy
és ennek ugye volt ennek a kiterjedése egyébként, hogy volt az első lemezen a Daddy című dal, ami egy természetesen akkoriban még csak ilyen urban legend szinten ment, hogy pontosan mi van ebben a dalon, meg hogy miért született, hiszen szerintem még annyira Wikipédia se létezhetett akkor. És ugye természetesen Miskolcra az jutott el, hogy megerőszakolta az apja. Aha. És nyilván egyébként a szám végén hosszan sír is. Jonathan Davis egyébként egy ilyen elég sírós ember, tehát többször is volt ilyen színpadi bőgése, meg hasonló. Aztán utólag persze is összeállt, hogy nem az apja erőszakolta meg, mert így sokkal vidámabb a történet, hanem hogy ez arról szólt, hogy a babysitterük molesztálta, és az apja nem hitt neki egyáltalán, ja, és hogy ez igazából erről szól, ami szintén az egy, tehát hogy persze így
egy a MeToo téma.
Hát így a MeToo korában ez már kötelező elmondani, sőt nagyon helyes természetesen, de hát ezt 94-ben ez ilyenekkel nem álltak elő emberek, hogy egyébként így megnyomorították őket egész életükre. És ez szerintem iszonyatosan kemény egyébként.
De ugye Davisnek egyébként azért az első 3-4 lemeze, az gyakorlatilag danszövegek azok csak erről szóltak, hogy őt basztották a suliba, hogy molesztálták, hogy szar helyen volt egész életében. Hogy azért a metal, ami alapból egy elég sötét műfaj, tök érdekes, hogy a Davist azért csesztették, mert hogy az ő sötétsége nem abból jön, hogy hú, de szeretnék most felgyújtani egy katolikus templomot valahol.
Hát annak is megvan a hangulata.
Mert oké, hanem onnan jött a sötétsége,
hát
hogy...
Személyes.
Hát persze. Hogy engem az érdekel, hogy vajon ez azért, mert hogy ténylegesen a metal egy klasszikusan maszkulin műfaj, ahol ez a fajta megnyílás az nem hat olyan jól, mint hogyha engem arról énekelsz, hogy az egész világot fel akarom gyújtani ok nélkül?
Szerintem ez inkább a 90-es évek társadalma egyébként, mint így kifejezetten a metal, hogy akkoriban egyszerűen nem volt ilyenekről divatos bizés, semmit mondani, nem hogy énekelni, tehát akkoriban szerintem, tehát most érted, hogyha megnézed a grunge előtti metal dolgokat, ami nyilván a grunge-os kérdés, hogy ez most hova, az is kérdés, hogy egyáltalán létezik ez a stílus, de ez most mindegy, azért nem volt egyáltalán divat ténylegesen személyes történeteket elmesélni, különösen ilyen iszonyatosan sötét dolgokról. Persze voltak dalok, amit én a halott gitárosoknak írta Metallica, meg ez hasonló, de hát azért kicsit más, meg azok nem dühös dalok voltak egyébként, ami szintén borzasztóan fontos, hogy ez nem ez az ilyen szomorú gyászdal, meg szomorú valamás, hanem az, hogy ott a Jonathan Davis annyira összetörik a dal felordibálása, vagy felnyöszörgése közben, hogy aztán a végén el is bőgi magán, és egyébként emiatt ezt a dalt azt hiszem, hogy soha nem is játszott el koncerten, mert hogy bár az már bőven lehet, hogy csak az image része.
Szerinted miért lehet az, hogy itthon ekkora ellenkezést váltott ki a nu metalnak a térnyerése? Én emlékszem arra, hogy 13-14 lehettem, volt 3/4-es gatyám, térzokném, deszkás cipőm, színes cipőfűzővel természetesen, meg valami, nem tudom, nagy budgyos póló, meg egy Nike karfedő, meg egy ilyen shieldes sapka, és akkor jött valami idősebb iskatás, meg mondta, hogy mi van, Sajó, Linkin Biscuit? És hogy így, és emlékszem arra, hogy ez ténylegesen ment, nem bullying, mert az erős túlzás, de hogy ténylegesen egy ilyen lenézése ennek a műfajnak. És ez nekem azért volt rohadt fura, mert azt hozzá kell tenni viszont, hogy a Korntól kezdve volt az a kb. Egy évtized, amíg a metal olyan szinten mainstream volt, mint soha.
ez azért így nem igaz, de hogy
úgy értem, hogy a mainstreamet, hogy a lakossági fogyasztásban, értem, mert azért az, hogy a Judas Priest meg a Metallica is népszerű volt, az egy dolog, de az, hogy az ilyen MTV-szerű lakossági fogyasztásban, az, hogy az Adidas...
Az lehet.
Szerintem nem volt, a New Metal-tól volt ilyen először.
Ja, persze, de hát ez most, hogy is mondjam, azért, hát vagy neked igazán nem kell magyarázni, hogy mi az a zenei elitizmus. Hát, hogy te is nagyon jól tudod, hogy azért, hogy is mondjam, szeretünk...
Na, szerintem most fogom felmondani a másik sorabet, szerintem jó.
Valahogy szeretünk mindannyian kinevetni embereket, akik szerintünk rosszabb dolgokat csinálnak, vagy rosszabb dolgokat hallgatnak, mint mi. És nyilván, mivel az MTV iszonyatosan felkapta a New Metal-t, és ráadásul olyan helyeken is szerepelt a Korn és társai, amikben egyébként a hagyományos metalzenekarok teljesen esélytelen, hogy bejussanak.
Például?
Mármint, hogy hát mit tudom én, Grammy díjkiosztótól kezdve, már úgy általában az MTV-nek a napi rotációja is egy elérhetetlen dolog volt, tehát hogy ez lehet itt magyarázni, de én aztán tényleg nagyon szeretem az Iron Maiden-t, de azért azt be kell ismerni, hogy az a zenekar nem tudott annyi teltházas stadion koncertet adni, hogy egyáltalán felmerüljön, hogy bekerülhessenek. Annó pont az énekesük írta az önélet rajzába, hogy igazából azért kezdtek el 7 perces dolgokat írni, mert rájöttek, hogy leszarhatják, mert tök mindegy, hogy írnak-e rádió hosszúságodat, úgyse fogja őket játszani. Most ehhez képest megérkezett a Korn, akik azért hoztak egy csomó hip-hopos gyökeret, ami aztán eleve, hogy ez már egyébként a fiatalabb hallgatóinknak nagyon szerettem volna ezt egyébként kimondani. Lehet, hogy egy ilyen fura dolog, de hogy akkor ez az ilyen szubkultúrás, ez egy ilyen komolyan vett dolog volt.
Igen,
de,
igen.
Rocker voltál, akkor te nem spanoltál hiphoposokkal, igen. Maximum irigykedtél, hogy ott jobb csajok van. De még az se egyértelmű. És hogy tehát ott ennek így volt szerepe, és akkor jött valaki, aki rappel dal, metal dalra, meg ilyesmi, és ezeket persze egy titokban azért így elkezdte szeretni az ember, legalábbis az emberek nagy része, de hogy ez azért egy ilyen nagy, nem is tudom, ilyen
paradigmaváltás volt a kicsit.
Hát meg ilyen árulásnak tűnt egy csomó ember fejébe, hogy mi ez, hogy a fő ellenségeinkkel összeszűrik itt a levet.
Ahogy azt mondom, miért lehet, hogy azt jól érzékelem, sajnos a magyar metal történelemben azért kevésbé vagyok képben, de hogy ha most nekem kéne mondani magyar new metal zenekarokat, tudom mondani mondjuk a Strong Deformity-t, meg tudom mondani talán az Insane-t, de hogy ahhoz képest, hogy mennyire rentábilis és kereskedelmileg, hogy is mondjam, gyümölcsöző dolog volt a new metal jó pár évig, ahhoz képest, mint a Magyarországon, magyar zenekari szinten se lett volna ennek nyoma.
Hát amúgy ebből a szénából indult a Subscribe is, még az első, de mondjuk az teljesen numetel volt, meg azt így vállalták is, meg hát
az mai napig kicsit azért komplexebb volt, mint a...
De az első, még az ilyen első lemez előtti Subscribe, ami ezt is nagyon szeretem kimondani, még a demont tudod. De ja, tényleg voltak próbálkozások, de hát ugye ez is azért van szerintem, mert ez az ilyen, vagy egyébként a Strong Deformity-nek azért volt egy sláger, ami aztán még az általános iskolai suli diszkóba is megszólalt, azt hiszem Imaginary Adventure.
Igen, meg volt egy tök jó jungle szám, aki azt tök sokat hallgattam.
Hát én
abból... Just a Doubt Steam-e van ilyesmi.
Én abból csak úgy is tudom mondani. Ezt
nem vigyük erre a beszélgetést.
Nem volt egyébként, de szerintem ez azért is, hogy most, ugye akkoriban már azért bőven elkezdődött az, hogy érted, a rendszerváltás után egyszer csak hozzáférhettél bármihez, és így minek szórakoznál te a magyar másodattal, amikor tényleg tök könnyen be tudsz menni a boltba, tudsz vásárolni Kornlemezt, tudsz vásárolni Limbiskit,
nem mondd már nekem azt, hogy nem Magyarország, ahol még máig másolják a külföldi trendeket, pont a new metal maradt ki.
De nem maradt ez ki, volt egy pár zenekar, de hogy pont annyi amennyi. Tehát, hogy az Insane egyébként...
A Depressziónak a Lásd című száma, az kicsit, amivel befutottak, az kicsit annak volt ilyen new metal-os
feeling-e. Megmondom őszintén, hogy az még az ilyen new metal-os coming out-om után is egy kicsit büdös volt nekem az a zenekar, úgyhogy fogalmam sincsen, hogy ők így mit csináltak. De egyébként a Super Butt-ot se szabad ebből kifelejteni, ami azért egy kifejezetten System of a Down kopiként indult, aztán nyilván teljesen máshová nőtte ki magát, de hogy az azért erre csatlakozott.
Akkor volt nyoma azért itthon mégiscsak, csak nem annyira erősen.
Nem futottak be, meg, de azt hiszem, hogy volt ennek, de volt valami vágy erre, hogy a Z plusz volt, vagy Viva plusz, már nem emlékszem, hogy éppen melyik korszakában járt a Zene TV, és ott a Megavatban azért volt arra példa, hogy a későbbi VV Oliver azért felfedezzen valamilyen nyugatál zenekart, de tényleg nem igazán történt ebbe semmi. Szerintem egyébként ez azért túlnyomó részt azért is van, mert bár az emberek szerették, de hogy ugye a hagyományos magyar zeneszcénának, akik metált akartak játszani, azoknak nem voltak ilyen hip-hopos gyökeri. Érted, honnan szedsz össze egyébként egy ilyen Limp Bizkit-szerű ritmus szekciót Magyarországon? Szerintem itt azért ilyen más akadálya is voltak ennek. Megmondom, szerintem ez már tényleg az történt, hogy senkit nem érdekelt annyira.
A Kornhoz, hogy a 94-ben érkezett az első lemez, 96-ban a második, 98-ban aztán a harmadik, a Follow the Leader, amit úgy kevés. Tehát ha valamire emléksz, a Kornnal kapcsolatos első asszociációm az a Follow the Leadernek a borítója, minden harmadik hosszúhajú emberen az utcán.
Todd McFarlane rajzolta azt a borítót, isteni borító egyébként. Nekem azóta
azt
is
Todd McFarlane rajzolta?
Bizonyám,
és nem is tudtam, basszus.
És a Freakon-on is klipjét is ő rajzolta természetesen hozzá. Hát látszik, hogyha egyébként megnézed, akkor így össze is áll, hogy ez egy tipikus Todd McFarlane rajz.
Ami tényleg, most sem mondod, ez nem tudom, is tudtam, basszus.
Nekem egyébként nagyon sokáig az volt az elméletem, hogy az a borító az egy kicsit ilyen true metal paródia, mert hogy így ott van egy hegy és stb. És akkor ott valójában ugró is közik egy lány, ami most már nem hiszek, hogy ez itt tényleg egy üzenetértékű valami volt, de ez egy elképesztő jól kinéző borító. És hát ugye akkoriban lett ezt azért, tehát, hogy az első két korlemez az egy ilyen klasszikus ilyen ösztönlemez volt, ott aztán tényleg ment az össze-vissza sikongatás, hörgés, tényleg a Ross Robinson volt ugye a producere.
Aki később egy rakás new metal zenekarnak a soundját meghatározta.
Hát az egész new metal sound, ő találta ki valószínűleg, ezt most már így ki lehet mondani. Tök érdekes, hogy legutóbb már nézd, Tusi Amoréval dolgozott egyébként együtt.
Én nem azt szeretem a Tusi Amoréhez.
Nagyon gyűlöm azt a zenekart egyébként, de hogy teljesen megdöbbentett, hogy ez a fasz még létezik egyáltalán, és az, hogy ilyen normális méretű zenekarok.
Ő volt a producer, a legutóbb Tusi Amoré. Most sok mindent értek már akkor, oké?
És az a faszé, az még ezt az ilyen koszos new metal soundot hozta, tehát hogy azért az első két lemez azért nem ilyen kristálytisztán szólalt meg, a gitárok tök koszosak voltak benne szerintem.
A basszer az, ami úgy szól, mi mindig nem tudom felfogni, hogy azt keverhették így ki.
A dobok kicsit ilyen dobozul szóltak egyébként benne. Én akkoriban nem szerettem, mert akkoriban pont ezt az ilyen tökéletes, hogy hiszem, hogy new metal soundot szerettem, mostanában kezdtem el nagyon értékelni, hogy ebben még volt egy kis paras is. És amikor a Korn kiadta a Follow the Leader-t 98-ban, akkor az volt az ő nagy áttörésük. Nagyon érdemes megnézni egyébként a kilépett gitárosnak a lánya, a Headnek a lánya, ilyen névbasznak, hogy tényleg ez nem lehet komolyan beszélni.
Ez jó mondom, hogy ez szerintem egy valid pont.
Igen, tehát hogy ő forgatott egy dokumentumfilmet, egyébként szerintem mindenük egyik legjobb zenei témájú dokumentumfilm, mert tényleg úgy forgatta, hogy az ő emléke arról, hogy az apja egyrészt egy ilyen iszonyatosan súlyos arc volt rockstárként, aztán a megtérése is iszonyatosan súlyos volt, hát gyakorlatilag megőrült egy pár évre. Majd még erről is beszélünk, de hogy és így abba még ilyen, azt hiszem még ilyen korabeli felvételek és így mutatják, hogy persze akkor egy népszerű zenekar volt már akkor nagyon, már azért teltházas koncerteket csináltak szinte mindenhol, mindenki ismert a nevüket, de az, hogy 98-ban, amikor már tényleg csak Britney Spears és Backstreet Boys ment az MTV-n, és egyszer csak a Follow the Leader, ami azért egy nem volt már annyira sötét és gonosz lemez, mint az első kettő.
Nekem az első kettő jobban tetszik
de azért nem Backstreet Boys és Britney Spears volt, az egyszer csak az első helyet nyitott az amerikai lemezeladási listákon, ami a 90-es években, az egy akkora szenzáció volt, hogy ezeket, hogy egyszer csak a Korn az egy világsztárra változott. Hogy az egyébként a mai napig egy tök hihetetlen dolog, és így, én a mai napig nem értem, hogy ez a lemez az hogy kerülhetett ilyen magasra, mert persze a Freakon is egyébként egy borzasztóan király, de én nagyon-nagyon szeretem. És ott egyébként már azért variáltak a soundon is, meg ott már azért elkezdtek barátságosabb dolgokat csinálni, sőt ugye ott lett, azon a lemezen lett a leglátványosabb a hip-hop hatás.
Igen, meg akkor volt az, hogy akkor kezdtek el kapni a Grammy jelöléseket szerintem.
Szerintem már jelölést kaptak, de nem érték meg. Tehát, hogy jelölgették őket, de hogy még nem volt ilyen nagyon nagy dolog.
Igen, és aztán jött az Adidas, vagy igazából nem is az Adidas, hanem a Puma támogatta őket, mert az Adidas végül elállt aztán a támogatástól később. És úgy mondja ezt így, meg hogy voltak a South Parkban is voltak, szóval akkor, kezdett, akkor lettek ők ezzel, ezzel egy ilyen polccal
fejjel. Hát és ezt ne felejtsük el, hogyha jól emlékszem, akkor azt hiszem, hogy, ja, és tegyük hozzá, és még egy kicsit visszatérve, hogy miért gyűlölt őket a hagyományos metal közeg, hogy ez a zenekar két olyan dolgot csinált, ami azért, hogyha az ember ilyen gerinces metálos, akkor különösen akkoriban bőven leköpött. Az egyik az az, hogy ruhaszponzoráció, hát ilyet csak rapperek csináltak, hát ki csinál más? Az a zenekar az menővé tette egy generáció számára, már akkor 20 ezer forintba került poliészter piros Adidas felső. Illetve a másik, hogy azt hiszem, hogy 98-ban lehet, hogy 99-ben igazoltak ugyanaz a menedzsmenthez, aki például azt hiszem a Backstreet Boys-t is vitte. Tehát, hogy nem az a hagyományos metal közeg volt egyszer csak, és ki is léptek ebből a közegből nagyon-nagyon erőteljesen, és emiatt azért tényleg lehetett őket köpködni. De az a lényeg, hogy főleg az USA-ban akkor ez egy hatalmas dologgá változott, akik akármit el lehetett akkor adni, mindenki valamiért kornra akart menni. És ez aztán, és hogy Isten igazából a nyomatát, azt mindenki hajlamos a 90-es évek elejétől, vagy hát ilyen közepétől tenni, de szerintem igazából a 98-99 volt, tehát a 98-99 volt az, amikor a Korn egyszer csak nagyon látva, és magával rántott egy csomó más zenekart is. Igazából a Limp Bizkit se szintén Ross Robinson által kevert első lemezével
Slipknotnak is az volt, azt hiszem,
futott be, hanem a 99-es első lemezével érkezett. Mondom, a Limp Bizkit is ilyen 99-2000 környékén kezdett el nagy dologgá változni. Hát a Deftones az mindig egy ilyen különöset volt szerintem. Igen. Azt így System of a Down, ami egyébként szerintem tök tévesen csatolják itt, mert szerintem a mai nap, én azt egy inkább egy punk zenekarnak gondolom.
Szerintem is a System of a Down és inkább a Deftones vonal kéne, hogy legyen az a különbség, hogy nekik voltak slágerek a Deftones-szal szemben.
Hát, hát azért a Deftones az megírta itt a Matrix soundtrackre magad
alatt. Ha kimész az utcára, hogy akkor most mondja egy Deftones slágert, és mondja egy System of a Down slágert, mire fognak előbb válaszolni? Érintetted is valamennyire, hogy a Korn harmadik lemezétől kezdve már lehetett azt érezni, hogy megjelentek a követők. És engem ez érdekel rohadtul, hogy annak ellenére, hogy a Follow the Leader mekkora egy kultikus nagy sláger lett, a műfajt igazán berobbantani nem ők robbantották be végül. Úgy értem, hogy ők azok voltak, akik elmentek a kapuhoz, de nem ők rúgták be a kaput, hanem akik utánuk jöttek, nem így érzed?
Nem, az van, hogy már megint, ez ugye mindig annyira nehéz összeegyeztetni az én fejembe is, de a Follow the Leader azt a kaput bőven berúgta az USA-ba és Nyugat-Európába. Magyarországon természetesen nem, tehát hogy Magyarországnak ez ugye mindig egy ilyen alter dolog maradt, akkor megérkezett a Limp Bizkit, ami egyébként nagyon érdekes.
Csak egy szájfusen, de Hot Dog Flavored Water lemezzel.
Igen, de az a durva, hogy az én fejem például egyáltalán nem állt az össze a mai napig, hogy egyébként tehát, hogy ténylegesen a Korn rajongó mit szerethetett ténylegesen a Limp Bizkitbe, fogalmam sincsen. Egyébként, hiszen ez egyik az egy ilyen buli zene volt, tehát a Limp Bizkit az soha nem egy ilyen szomorkodós dolog volt. És ugye voltak ilyen featuringjeik is, sőt, ugye a Fred Durst rendezte a Falling Away From Me-nek a klipjét, érted? Tök sötét klip az.
Ez tök fontos, ezt tegyük is hozzá, hogy a Korn rengeteg úttörő és trendek előtti tevékenysége közül egyik legjelentősebb szerintem az, amit nemrég vettem, mikor adások észtem fel, akkor vettem észre, hogy ők jóval azelőtt már featuringeltek, meg közreműködtek mindenféle arccal, mielőtt ez divat lett volna a 2010-es években, hogy már minden rockzenekar is valami rapperrel csinál közös számot, mert hogy így tud, nem tudom, kattintást szerezni. Hát a Korn ezt megelőzte 15-20 évvel.
Hát és érted, volt a Family Values turné, az is gondolom az se jutott el még Európába se nagyon, amit gyakorlatilag az összes nu metal sztár fellépett. Hát ott az, és azok tényleg együtt lógtak nagy rész. Van is azt hiszem valami összefüggés. Azt hiszem, hogy a Limp Bizkitet az tényleg a Jonathan Davis-ék fedezték fel, valami ilyesmi van, hogy a Fred Durst egy elrontott tetoválást csinált a Kornnak valamelyik tag, jára, és akkor úgy egyszer csak összebarátkoztak, hiszen hát ki, hogy máshogy lehetne összebarátkozni, úgyhogy szétbaszod a bőrömet. És ezek így együtt is lógtak jól láthatóan. A Deftones énekes Chilo Moreno szerepelt már a második Kornon, ráadásul rappelt, soha egy saját lemezén se rappelt, de ott igen. Tehát, és arról nem is beszélve, hogy ez az ilyen featuring, ugye kiterjedt arra is, hogy a Children of the Corn-ba ki is szerepelt, elfelejtettem a
nekem. Na, mindjárt gondolom neked, Adi, jó?
Ice Cube, kérlek szépen.
Ice Cube, de úgy Method Man-en, nem az Limp Bizkit, bocs.
Igen. Igen. Hát de ez az, hogy már össze is folynak ezek.
Tehát, össze, látom, teljesen, hogy... igen. De oda egyébként, ha belegondolsz, azért valahol, szóval amennyire megvetett, mert mondjuk ki egyébként a white fülű közegben, a nu metal, a maga idejében egy nagyon megvetett műfaj.
Most is az egyébként.
Azt mondod, hogy mai fejjel szerinted, én azt érzem tökre, hogy mintha most kezdene elindulni egy olyan hozzáállás, olyan mindset, hogy vegyük észre azt, hogy igen, a Limp Bizkit, mint hogy puha piskóta, az egy szar zenekarnév, ahogy a Korn is az, de hogy a John Otto az milyen geci jó dobos, hogy a Wes Borland milyen kurva jó gitáros, hogy egyébként basszus a Chester Bennington a Linkin Parkba bevitte a mainstreambe az üvöltősének. Szóval azt mondom, hogy ma már sokkal könnyebben megadjuk szerintem azokat a pontokat ezeknek a zenekaroknak, amiben ők újítóak voltak, amit aztán később egy csomó zenekar átvett más dolgokba is. Hogy te ezt nem érzed, hogy ma már szerintem van egy kicsit más hozzáállás ahhoz, hogy igen, cringe és ciki a Limp Bizkit, de azért mégis geció számokat írtak.
Nem tudom, szerintem ez ugye, nekem azért folyamának szerintem a Limp Bizkit, szerintem kettőnél több jódat egyébként nem írt. Én tényleg halálosan untam őket. A Kornt ezt néha szoktam téríteni, amikor zenéről van szó, és valahogy szóba kerül, hogy az egy nagyon rendben lévő zenekar, érdemes meghallgatni, különösen tényleg az első két lemezét, azt akárkinek tudom ajánlani. És igen, ezeknek a dolgoknak a helyükre kell kerülni, de hát most az is, hogy az idő az mennyire meg tudja változtatni ezeket a dolgokat, hogy azért azért az évek folyamán ez a nu metal szcéna, mármint a nu metal szcénának a fennmaradt része is egyébként teljesen betagozódott a rockzenei szcénába, és most már teljesen alap, hogy a Korn az fellép a, nem is tudom, az Iron Maiden közös fesztivál,
most csak egy példát mondtam. Ez igaz, hogy igen, hogy azért szép lassan a nu metal zenekarok, azok sima metal zenekarok.
Hát most már ilyen nagy öregek kiváltoztak ők is, mert kellett ez az ilyen, kellett hozzá egy 20-30 évecske, ameddig az emberek, ameddig már nem tudod azt mondani, hogy ez egy ilyen újsulis, ilyen divatgeci dolog, hiszen hát baromi régi. Úgy azért egy viszonylag nehéz szidni a zenekar. Nyilván az is kellett, hogy látott ez már szebb napokat is sokkal, tehát hogy én nem tudom elképzelni, hogy van, hogy így születnek új kornrajongók.
A nu metalnak van most egy reneszánsza a hip-hopban. Szóval nagyon sok olyan rapper van most, aki ilyen nu metalos, a City Morgue ilyen, a Scarlord ilyen, hogy azért ez a dobok meg gitárosok nélkül fek a rapperek, talpik feketébe, kitűzőkkel, piercingekkel, metal mintára rappelnek.
Én ezekben néha bele
ennek egyébként van most egy reneszánsz a kurvára.
Is tudok kapni, de biztos van.
Hogy ez visszajön egyébként valamilyen szinten.
Néha ugye olvasgatok ilyen, nem is tudom, metal szexot, meg ilyesmi, és hogy ott azért ugye rendszerűen kívánik, hogy egyébként már az USA-ban már van egy új nu metal generáció, akiknek már semmi közük nincsen. Ez ugye volt a nu metalnak a... Hát annak szerencsére nem volt egy ilyen belőhető pontja, hogy mikor halt meg, mit a grunge-nak, de hogy nyilván lehet érezni, hogy nagyjából mikor kellett elhalni, ennek tényleg egy 10 éve volt szerintem úgy összesen.
Hát 2008-tól szerintem már nem készült semmi.
Igen. Tehát meg akkor már elkezdődött, akkoriban, amikor a Korn, ugye még 99-ben még kiadtak az Issues-t, ami már egy ilyen vitatott, de szerintem az egy baromi jó lemez, egyébként sokkal jobb, mint a Follow the Leader, de az már nem vezette annyi ideig a Billboardot, a Falling Away From, nyilván egy ilyen örök klasszikussá tudott még bőven válni, meg az a lemez szerintem tényleg nagyon rendben, meg a Kornajunk is nagyon szeretik, de hogy az már nem ez az ilyen elképesztő MTV siker volt, és amikor kiadták az ötödik lemezüket, az Untouchables-t, ott még elképesztő felhajtás volt előtte, hogy új Korn érkezik, stb., de az már azt hiszem, hogy nem is lett első sehol végül. Még mindig nagy zenekarnak számított a Korn természetesen, de már azért nem az ilyen állistás zenekar lettek, és így szépen lassan egyébként vissza is csúsztak egy oda, hogy egy olyan státuszba. Ami hát most már azért legyünk őszintén, a Korn már a fesztiválokon, még a kifejezett metal fesztiválon is azért az esetek nagy részében már csak a második sorba kap
helyet. A fesztiválok, egy kicsit beszéljünk azért Szigetes Kornról, nem?
Több mert, is volt.
De igen, de én arról a Szigetes Kornról akarok beszélni, ami
szerintem ilyen legendás,
azért legendás Sziget koncertek egyike, mert ugye 2004-ben volt először a Korn Magyarországon? Az 2004 körül volt az a Korn.
Szerintem is.
Én azért emlékszem nagyon, mert abban az évben voltam először sátorral a Szigeten, és még egyéb, és Hát mondjuk annyiba, hogy én azt a Korn koncertet egy teljesen másmilyen élethelyzetben éltem meg, mint ahogy egy ember egy koncertet meg szokott élni. Nem voltam ott a koncerten, de hallottam a koncertet, mert nem messze sátraztunk a koncerttől. De hogy én, ahogy emlékszem, az egy ilyen nagyon balhés buli volt, mert hogy áramszünet volt, hát vagy ők késtek fél órát, de hogy ilyen nagyon kaotikus. Te ott voltál?
Ott voltam természetesen. Szerintem az volt életem első szigete, és akkor csak egy napra mentem el, de hát nyilván hát jön akkor Magyarországra, hát mekkora dolog volt az. És egyébként itt lehet a legjobb megfigyelő, kb. Akkor kezdett lecsúszni, amikor
már a szigetre eljöttek,
amikor már a szigetre is eljöttek. És az szerintem egyébként az Untouchable az idején volt, az is lehet, hogy a következő, erre már nem mernék fogadást.
2004-2005 környékére mennék tippelni, igen.
Ja, mindegy is igazából, és hogy az egy ilyen legendásan balhés koncert, ugye akkor már éppen kilépett a Head, ami egy szintén egy elég izgalmas történet, hiszen ugye úgy lépett ki, hogy megtért, és tehát ezek az arcok akkorákat bulisztak egyébként a karrierjük csúcsán, meg még akkor is, ez hát felfoghatatlan.
Olvastam azt, hogy a második lemez felvételén csak Jack Danielsre 60 000 dollárt
igen, és ugye ők ugyebár már az a generáció voltak, akiknek már a kokó se volt igazából elég, és a Head az például metamfetaminozott, ami hát igen, tehát hogy viszonylag nagy csoda, hogy még nem hullottak ki a fogai. Vagy hát lehet, hogy kihullott, csak megcsináltatta. És annak a faszinak egy elképesztően kemény sztória van, tehát hogy ő vitte a lányát turnézni, mert a felesége is egy akkora junkie volt, hogy amikor hazament turné után, akkor azt látta, hogy itt szét van bulizva a ház, és a gyereke, aki később forgatta a dokumentumfilmet erről az egészről, ő így egyedül van hagyva kb. És senki nem fogadott vele. Úgyhogy inkább elvitte a Kornnal turnézni, és így kb. Ott nőtt fel a turném. És hát nyilván akkor is mentek a vadbulizások, illetve ez a Head volt, aki akkoriban nagyon teljesen bejelentette, hogy egy keresztet tetováltatott a tenyerére, hogy ne tudjon maszturbálni, mert hogy ez egy ilyen istenellenes dolog. Szóval ennyire belement ebbe a történetbe. És akkor ő már nem is volt ott. Aha. Hoztak egy pótgitárost, akkor a köcsögök voltak, hogy nem engedték fel a színpadra soha a másik gitárosokat.
Jaj, ez valaki mondta, hogy ő egy olyan függöny mögött játszott,
ilyen
szesek. Az hogy a Korn volt? Igen, mert egyszerűen egy legendára, hogy valaki mondta, hogy mekkora csicska volt egy nem tudom melyik nagy rockzenekar, aki session-gitárossal jött, de szégyelték, ezért a színpad mögött játszott.
Ők voltak, kérlek szépen, de úgyhogy lehetett is tudni ki, meg egyébként azért szépen általában kiderült, hogy azért most legyünk közöttük, elég nagy faszkalapok lehetnek ezek az emberek, akik a Korn csinálják. Nekem van egy ilyen meggyőződésem, hogy nem velük söröznék igazából. Talán a Jonathan Davis-szel igen, mert mindig egy ilyen kedves figurának tűnt valahogy, de hogy az összes többi tényleg hatalmas nagy faszkalapnak tűnt. Különben, most ezzel a húzással érted, most nem mindegy, hogy hol állt. De mindegy, és hogy már akkor látod, hogy ez a zenekar, ez azért éppen szétesőben, szerintem ott tényleg nem sok kellett volna, hogy az egésznek vége legyen, és akkor késtek fél órát, aztán feljöttek a színpadra, akkor szerintem egy 5 dal után levonultak még egy fél órára, mert kiderült, hogy az egész tagság annyira összeveszett, hogy nem bírták egymást elviselni, és ez majdnem annyira legendás szigetes koncert lett, ugye, mint a híres Oasis, ami ugye szintén csak a fele jött el már, mert hogy így vége lett a zenekarnak. De egyébként így tök érdekes, hogy a közös, pont nemrég, amikor meséltem pár barátomnak, hogy jövök hozzád okoskodni, akkor felmerült ez a Korn koncert, és hogy tök érdekes, hogy egyébként mára az ilyen emlékezetben már azért mindig úgy, hogy nem volt az annyira rossz koncert, és igazából hát most, tehát borzasztó volt, de hát fiatal voltam, az első nagy Korn koncertem, szerintem annak is örültem volna, hogyha 2 dalt játszanak el, és aztán odahugyasznak velük.
Tudod, hogy ilyen legendás New Metal koncert a Sportsziget Slipknot?
Hát sajnos nem voltam, pedig
én azért is ott voltam, és az soha, ugye ott volt az ilyen késelés volt, vérzőfejű emberek jöttek, és
hát ott tanulták meg az emberek, hogy nem szabad ingyen metal
koncertet. Nem, nagyon nem. Viszont nekem megdöbbent a Kornnal kapcsolatban, hogy ha jól nézem, ők is stabilan 1-2 évente kihoztak egy nagy lemezt, egészen 2013-ig, de hogy nekem az Untouchables-től kezdve így összefolyik mindaz, amit csináltak. Abszolút nem. Én addig aztán kicsit ki is ment a divatból a New Metal, Bár én még emlékszem, hogy nekem, hogy Static X, meg Disturbed, meg Cold Chamber, meg Drowning Pool, igen, az összes Counter-Strike videóban
nyugatávi zenék voltak. A Kitty, meg ezek, amikor tényleg gyakorlatilag elég volt nagyon mélyre hangolni gitárt és groove-okat játszani. És
kell még egy DJ, aki scratch-el.
Igen, hogyha kiabáltál valamit ilyen csendes verzék után elkezdtél kiabálni hangos gitározásra, akkor már valószínűleg kaptál egy lemezszerződést szerintem az USA-ban akkoriban. És én iszonyatosan rossz önöket, az Il Niño, hát én pont nemrég hallgattam bele. Én megmondom őszintén, egy kicsit szégyellem, hogy így szerettem őket.
Figyelj, nem ők voltak, ahol már mindenki rasta volt az zenekarban?
De.
Én azt mondom, az Il Niño-ról egy riffre nem emlékszem az Il Niño-ból, csak arra, hogy wow, itt már mindenki rasta, nem csak a basszeros. És akkor itt tudod így, jó? De hogy én már talán akkor a lángoló gitároknál dolgoztam, és szerintem te is.
Hát az valószínű, mert hamarabb voltam.
Igen, azért mondom, de hogy amikor kijött a The Pass of Totality volt a nagyon megosztó,
ja, hát dubstepes
lemez. Szerintem az volt, mert ugrottunk 2004-5-től 2011-ig kb. De hogy szerintem ez alatt a 6 év alatt annyi történt a kornak kb., hogy a head kilépett,
hát aztán visszajött.
Aztán a dobos is kilépett.
Az nem is jött vissza. Igen. Azt hiszem, az egy tök vicces, hogy azóta már azért, hogy pereskedtek is, meg hogy kitalálta, hogy hogy vissza akarna szállni a zenekarba, és ők még nem akarták visszaengedni.
Ezt mondom, hogy ott volt egy ilyen nagyon ilyen parás időszak, és emlékszem arra, hogy én még tök új voltam a lángolónál, és nyilván ott mindenkinek elég komoly metálos képzettsége van. Ezért én csak így pislogtam, amikor azt hallottam, hogy így őrjöngés van, hogy hát bazd meg a Skrillex és Noisia és dubstep és ilyen arcokat csinált a Korn egy lemezt.
Az az igazság, hogy én még az Indexre írtam egy novarokos koncertbeszámolót a Kornról, amit kifejezetten szeretek, kevés koncertbeszám egyik, amit tényleg szeretek, és ott ugye azon elmérkedtem, hogy ugye a Kornnak megvolt az a nehézsége akkoriban, hogy ők nem lehettek egy AC/DC, mert az, amit a Korn csinált, még az ilyen egyre dallamosabb és egyre talán lájtosabb zenéjükkel, még az is annyira ilyen zsigeri tudott lenni, hogy az egyszerűen nem áll jól egy bizonyos kor után, és pont ezt nem lehet hitelesen csinálni, és nem lehet jól megöregedni ebbe. És a Korn ezzel ugye...
Ahol a New Metalra ez nagyon igaz.
Igen.
Nagyon
és, igaz. És a Korn ugye szerintem nagyon sokat szopott ezzel egyébként, hogy ugye már elküldött az a rész, amikor már nem olyan menők, akkor meg kéne csinálni egy új lemez, de igazából mindenki a régi dalokat várja, tehát hogy kinek csinálsz új lemez, milyen, és ugye akkor jött ez a teljesen röhelyes ilyen útkeresés, aminek az volt a lényege, azt hiszem, hogy akkor most visszatérünk a gyökerekhez. Volt egy ilyen lemez, volt egy lemezük, azt szerintem még a dubstepes előtt adták ki, amikor kitalálták, hogy az volt a cím, hogy Korn 3, mert hogy gyakorlatilag úgy gondolták, hogy ez az ő valódi harmadik lemezük, egyszerűen nem lehetett komolyan menni, elképesztően szar lemez volt. Azt hiszem, azért egyébként ők maguk is bevallják, hogy azért akkoriban nem mentek a legjobban a dolgaik. És akkor a gyökér, hát az ilyen gyökérkeresés után egyszer csak ezzel a dubstepes lemezzel kitalálták, hogy akkor valahogy megint bekerülnek az MTV-be, és hát a Skrillex-el, aki ugye akkoriban még szintén egy menő valaki volt.
Hát meg ugye, ne fecsük, hogy a Skrillex ugye a From First to Last nevű ilyen emo zenekarból jött, ami ugye az ilyen deathcore, ja, metalcore, szóval ugye az van, hogy azért a Skrillex-nek volt egy komoly zenekari múltja, most hagyjuk azt, hogy amennyire utáznak a New Metal-t a metálosok, mit szóltak a deathcore-hoz meg a metalcore-hoz később, szóval hogy ez egy külön adást megérdemel, de hogy lényeg az, hogy a Skrillexnek azért volt valid metálos, valamennyi metálos háttere, és azzal, hogy ő gyakorlatilag az a fajta brostep, az a fajta dubstep, amit a Skrillex csinált, az a New Metal elektronikus lezője.
Ha hiszed, szóval pont ezt akartam mondani.
Tényleg? Köszi, Ádi! Ez az After Podcast volt, sziasztok! Végre megvan a végszó! Köszi,
igen! Hogy ugye akkoriban a Kori nagyon magyarázta, hogy ők így úgy érzik egyébként, hogy hatással voltak erre a dubstep történetre, az ilyen akkori brostep történetre, és valójában tényleg, tehát, hogyha egyébként bevallom, hogy azon a lemezen van egy jó dal, ami pont ennyit a Skrillex-et csináltak, ami engem halálosan idegesít, ez a Skrillex-es ilyen víjogás, meg nem tudom mi, de az a dal, természetesen fogalmam sincsen már a címéről, az a dal, az hogyha leszették volna ezt a majomkodást, akkor az még bőven az én utolsó tényleg jó Korn dal lehetett volna, mert amit ugye én szerettem a Kornba. De hát azon a lemezen a Noisia is szerepelt. Én már nem...
Én nagy Noisia fan voltam nagyon sokáig.
Az a durva, hogy nekem meg kellett néznem, hogy így mi is volt, mert már elfelejtettem a Noisia létezését.
Több szám is volt a Noisia.
Igen, és hogy, de az egy óriási csőd volt.
Nagyon rossz az a lemez. Én most
meghallgattam. Nagyon rossz az a lemez, a rajonk is gyűlölték, és úgy általában, hát új kötet, valószínűleg azt kirekszerűen se szerethették, mert nem is igazán fogyott belőle.
Nem.
És akkoriban már azért a Korn egy ilyen nettó nosztalgia zenekarba ment át. Egyébként azzal a lemezzel voltak még egyszer a Szigeten, és az egyébként egy kiváló koncert volt, és különösen azért volt jó, mert a Kornnak, remélem, hogy majd lesznek nyáron elvileg a Papp Lászlóba, hát már két éve lesznek ugye minden nyáron, de minden, most már talán tényleg lesznek, és akkoriban annyira rajongó barát volt a Korn, hogy valószínűleg ők is érezték, hogy nem szeretik egyébként az új dolgokat az emberek, hogy bevallottan ilyen blokkokra osztották a koncertet, és a közepén volt egy háromszámos új számblokk, de azt így leglehetett, hogy setlist.fm-en, addig elmentél sörözni, meg húgyozni, meg nem tudom, és aztán pont visszaérte, amire a jó dolog következnek megint. Tehát, szerintem ez egy nagyon baráti dolog, és sokkal több zenekar csinálhatná így. Hogyha jól láttam, egyébként most se erőltetik egyébként nagyon az új dalokat. Nyilván most, hogyha az ember hallgathat Blindot is, akkor miért akarnám?
Igen, ettől még azért azt tegyük hozzá, hogy igen, a dubstepes lemez nem jó, viszont látszok, a zeneipari szempontból azt értékelem, hogy ők ezt megmerték lépni. Mert hogy az elektronikát összerakni így a metállal, és akkor, amikor úgy, ez ugye a 11-es lemez, akkor mindenhonnan a Skrillex és Diplo, meg a Dubstep, meg ezek a dolgok mentek.
Igen.
És hogy valahol nekem a Korn ráugrása erre a hullámra egy tök evidens dolognak tűnt, még akkor is, ha végeredmény kurva szar lett, aztán igazából az egész Bruce Step vonal ki is halt egy két évvel később kávélek a picsába. De hogy ettől függetlenül igen, maga az nem lett jó, de azt én mindig értékeltem a Kornba így retrospektíven vizsgálva, hogy ők tényleg out of the box gondolkodtak a nem csak a metálon, hanem általában a könnyű zenével kapcsolatban, és szerintem ők ezért is lettek egy ilyen nagyon megosztó zenekar, hogy egy rakás idióta hülye névvel, fura zenével, innen-onnan ellopott
volt
témákkal.
Volt benne Skóduda, hát volt benne jó, Skóduda, hogy Skóduda,
igen, és hogy mellé még beváltak egy dubstep lemezt is, viszont azt mondom, hogy mindig 2011-ben járunk, és ők utána kiadtak 1, 2, 3, és most a negyedik lemez.
Egyébként az van, hogy...
Mit
az van?
A tízes években mi a fasz történt a Kornnal?
Az van, hogy megmondom őszintén, én azért egy ilyen középortodox Kornrajongó vagyok, engem annyira nem érdekel, hogy mi történik egyébként az új lemezeken. Nyilván ilyen... Illen.
Miattam meghallgattad azért.
Nem, egyébként, tehát hogy magamtól is belehallgattam volna bőven. Persze, már csak ilyen kötelesi tudatból, hogy kimondjam, hogy na hát ez is jó szar lett. És egyébként most már, pont egyébként az előző lemeznél, aminek azt hiszem, hogy Nothing a címe,
ott
egyébként egyszer csak megdöbbentő, hogy így sokak, tehát az ilyen közösségi metal sajtó, meg közösségben, meg az ilyen nagy széna szerint egyébként úgy kb. Megérkezett a Korn végre oda, ahol a helye van.
Mennyi? 25 év után?
Hát igen, úgy tűnik, hogy kell, volt neki. Nem, mert ugye, tehát most legyünk között, hogy szerintem...
Most a Metal Hammerben olvastad ezt?
Nem. Mostanában nem vásároltam őket, de nagyon ritkán belenegyek az újságosnál, és akkor mindig kiderül, még mindig ismerem a zenekarok nagy részét, benne van, pedig azért most már nem kifejezetten csak ebben a közegben mozgok. Nem, szóval az van, hogy azért, tehát neked ez lehet, hogy egy ilyen óriási bátorság dolognak tűnt, hogy úristen, ráugranak a Brostep vonalra. Nekem ez inkább ilyen görcsös, ilyen úristen, ez most egy menő dolog, akkor csináljuk ezt, és így magyarázzuk el, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, amit mi csináltunk, csak modernebbe. És azért a Kornak volt, tehát jól láthatóan ők nagyon nehezen engedték el, hogy ők már nem szupersztárok, és mihez képest, tehát a mai napig azért elég az sok ember.
Egy arénás koncert az nem rossz, igen.
Igen, tehát hogy azért ők a mai napig egy nagy zenekarnak számítanak, de hát már pont úgy, mint ahogy nem is tudom, mit mondjak. Egy korábból. Hát nem, az Iron Maiden szeretik az új dalait is, meg az új lemezét is az emberek egyébként, azért nem tudom például példának mondani, de egyébként nyugodtan tudom például ebben pozitívumként az AC/DC-t mondani, ha már egyszer felmerült, hogy azért alapvetően ott se az új lemezeknek a dalait várják az emberek, annak ellenére, hogy így, nem, vagy így megbarátkoztak azokkal a dalokkal is általában, meg hát pont ugyanolyan. És a Korn egyébként a mostanra, a, mondom a közmegegyezés szerint, meg szerintem is egyébként sikerült egy ilyen kicsit túlzás, hogy egy ilyen modern rockzenekarra változni, a már-már rádióbarát, amit csinálnak egyébként, tök tudatos, amit csinálnak, mert tökre eltűntek ezek a slapes basszusok is belőle egyébként, tehát hogy már nincs ennyire előre tolva.
Nem hallod a West Coast, nem hallod azt, hogy a dobos meg a basszaros az annyi Ice Cube meg NWA-t hallgatott a 90-re. Ez nekem akkora nagy reveláció volt, amikor visszahallgattam, hogy azért az hatalmas respekt, hogy ők tényleg bevitték ezt az ilyen West Coast boom-bap-es hip-hopot, a kis kis basszus téma, hát meg az a furálhangzó pergővel.
Hát a basszus gitáros, a Fieldy, az ugye be is vallotta, hogy ő soha életében nem hallgatott metált, meg Led Zeppelin, meg mit tudom, hanem ő kifejezetten csak hip-hopot hallgatott, és ez hallatszik is egyébként teljes mértékben. Ugye ő most éppen nincs a zenekarban, mert alkoholista, és inkább...
Igen, ott az elég sötét helyre került nagyon sok tag. Én néztem a Kornografi dobsit, megnéztem velük, és
hát ez a 90-es
év. Hát igen. Így a végére, Ádi, azért beszéljünk kicsit az új lemezről is.
Figyelj, hogy pont ezt akartam mondani, hogy egyébként, egyébként az új lemez az egyébként tökéletesen folytatja már az előző által megkezdett ilyen megérkezési és megnyugvási faktort, hogy ez egy tök kellemesen hallgatható, teljesen átgondolt lemez egy olyan zenekartól, ami már úgy nem akar nagyot robbantani, már nem akarnak nagyon trendik lenni, szeretnek új dalokat írni, vagy hát szeretnek pénzt is keresni valószínűleg ebből, és nekem ezzel nincsen egyébként semmi bajom. Én megmondom őszintén a Kornt, ezt az ilyen hülye gyerek zenéért szerettem, amikor még arról volt szó, hogy nekem kurva szar minden. Ezt már nem hozzák különösebben. Nem is lenne tőlük hiteles, hogyha még mindig a gyerekkori traumákkal énekelnek. Bár nyilván ugye a Jonathan Davisnek ugye volt most egy viszonylag nagyobb személyes tragédiája, egy újabb személyes tragédiája. Hiszen ugye meghalt a
feleségük.
Nem öngyilkos, de csak túladagoltam a lehet, mert hogy hát azon a környéken mindenki cuccozott valószínűleg, csak valaki nem hagyta abba. De ez már amúgy is a második felesége volt az előző, na mindegy, szóval, hogy...
Igen, mindegynek én nagyon szar lehet felnőni úgy, hogy valamelyik szülőd a Kornba játszik.
Valószínűleg igen, erről van szó. De ez már nem az a Korn, tehát ez már nekem borzasztóan messze van attól a mondom, ilyen infantilis, ilyen kitörésre bármikor kész, ilyen elmebetegségtől, amikor még ugye a Jonathan Davis volt többször is olyan, amikor mentővel kellett levinni a színpadon, mert hogy túlzottan átélte az egyik dalát egyébként, és hogy azt így ített, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó volt ebben, hogy így megélje ezeket a dolgokat. Most már azért valószínűleg ilyenre nem lehet számítani, ez már egy ilyen nagyon-nagyon profi dolog. Van, akinek ez az új Korn egyébként tökéletes. Én még meg is értem, tehát hogy tegyük hozzá, hogy mit tudom, én inkább Kornt hallgasson valaki, mint Nickelbacket.
elég alacsonyra raktad azért a szintet.
Hát már tudod, már 35 éves vagyok, most már nincsenek illúzióim az emberekkel kapcsolatban. Meg hát minek? Tehát szerintem semmi olyat nem kell már a Kornnak csinálni, ami ledöntene falakat. Én több mondom, szerintem egyébként ez egy ilyen nagyon korrekt lemez, nem is tudom igazából bántani. Azt sem tudom elhallgatni, hogy én nem fogom soha meghallgatni valószínűleg többé, és szerintem már azért a Korn túl is van azon, hogy most egyszer csak valaki 2022-ben az új Korn lemez miatt Korn rajongóvá váljon.
Akkor utolsó kérdést a Kádi. Ez nagyon szépen fel is vezetted. Ha egy darab Korn lemezt választhatnál csak, amit mostantól csak azt az egy lemezt hallgatod a Korntól, melyik lenne az?
Ja, hát nyilván az első.
Az első?
Az van, hogy egyébként, hogyha tizenéves énemet kérdezed, akkor egyébként az Issues mondtam volna. Az is egy nagyon jó lemez, egyébként pont ma meghallgattam az első négy lemezben meghallgattam munka helyett. És az egy nagyon-nagyon-nagyon király lemez, meg hát nyilván én úgy kb. Akkoriban kezdtem el tényleg úgy belezúgni ebbe a Korn dologba, de azért az, hogy az Issues, szóval az, hogy az első Korn lemezen eleve annyira kevés dal van, amit már az első három másodpercéből egy kurva cintányér hangból, pontosan tudod, hogy ez a Blind Rest, bazd meg, és így izé, és hogy, tehát, hogy nagyon-nagyon kevés ennyire jelentős dalt írtak, annak ennyi, hogy egyébként pont ez a dalt gyanúsította meg a Fear Factor, hogy ellopta tőlük a témát.
Tényleg.
Egy olyan...
Nem is beszélünk a Fear Factor.
Egy olyan lemezen rá, és egy olyan demo ráadásul, amit szintén a Ross Robinson producerelt nekik, tehát hogy nem is kizárt, hogy tényleg hallotta valahol, hallották valahol, de valójában teljesen más a két szem szerintem. De hogy hát ez egy akkora sláger, meg hát a Boltang második dalnak az is egy teljesen elmebeteg ilyen ugrás. Akkoriban még azért látszik, hogy ilyen szabad a gondolat. És nem is beszélve arról, hogy így kontextusban nézve, és aztán befejezem ezt a nagyon hosszú monológot, hogy el sem merem képzelni egyébként, hogy ez a Korn, amikor, mit tudom én, valamelyik amerikai klub, azt hiszem, hogy a Szikofitó előtt is játszottak párszor, és hogy
az az egyik első nagy koncertjük a Szikofitó előtt volt
valószínűleg
szerintem.
Valószínűleg igen, és hogy amikor ezt a zenekart ilyen 90-valahanyos ilyen szűzfülökre ráengedik, és meglátják az akkor félmesztenül egy Adidas gatyába ilyen Fairlaster Jonathan Davis-t így ordibálni össze-vissza, semmire nem hasonlított ténylegesen, amit addig valaha is láthattak, és ez szerintem egy borzasztó nagy dolog, hogy ez, és nagyon-nagyon kevés olyan zenekar van már, amiről így el tudom képzelni, hogy hú, ez bazd meg 90-valahányban mekkorát szólhatott, amikor még nem volt mindennapos az, hogy te nyumetát hallgatsz.
Ádi, nagyon szépen köszi, hogy eljöttél a műsorba.
Hát hívjál
meg. Én azt hittem egy picit, hogy izé, hogy átmenjünk ilyen new metal basztatásba, de egyébként szerintem tök szépen kontextusba tettük azt, hogy mik voltak a negatív és pozitív oldalai az egész Korn ünnepének és magának a new metal műfajnak.
Azért most összességében érted, és ezt azért nagyon fontos, hogy én a new metal-os korszakom után nagyon rácsavarodtam.
A technóra.
Nem, még volt egy nagyon erőteljes indie korszakom, és azt nem szokták ennyiszer basztatni, pedig a Futurehez meg ezek a Borders az zenekarok sokkal szarabbak voltak, mint akármelyik new metal egyébként, úgyhogy szerintem igazság az a new metal jó zenekarainak.
Jó, ez egy szép végszó, köszi Ádi.
Én köszönöm, hogy eljöhettem.
Meg köszönjük nektek is, hogy végignéztétek a műsort. Ha tetszett, akkor nyomtok egy lájkot Facebookon, meg YouTube-on, meg iratkoztok fel YouTube-on, meg adjatok 5 csillagot iTunes-on, meg Spotify-on. Mondjatok el nektek, melyik a kedvenc Korn-lemezetek, vagy mi gondoltok az egész new metalról. Ádinak, mert nekem nyilván a korunkból adódóan ezt mi ezt így megéltük kamaszként, egy kicsit nehéz másként látni new metalt, mint ilyen azért erős nosztalgiával.
Nem mondom, hogy ilyen fiatal hallgatók vannak.
Szerintem van egy csomó fiatal, akinek a Korn az nem fog semmit mondani, Ádi. Szerintem ez is olyan benne van. Figyelj, ha fiatal vagy, vagyis mondjuk 25 év alatti,
írjál nekem,
és ideig eljutottál a műsorba, akkor légy szíves, írj nekem, vagy írj egy kommentet, hogy mit gondolsz a Kornról, jó? Ezt kérem így az adás végén.
Cserébe nekem sincs olyan fogalmam se egyébként, hogy kik az aktuális Sziget headline.
Nem is fognak hívni majd az iradáshoz, szóval köszi Ádi, köszi nektek, köszi a Sennheisernek és a Samsungnak is, én Sajó Dávid voltam, jövök hamarosan új témákkal és új vendégekkel, sziasztok!